Isten igéjét Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom, az 1-től a 7-ig, majd a 16-tól a 21. versekig terjedő szakaszból. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, ami titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bő beszédűségükért hallgattatnak meg. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Imádkozzunk! Háladással vagyunk előtted ezen a vasárnapon, mennyei atyánk, azért, mert te mindig munkálkodsz, és mindig tapasztalhatjuk és láthatjuk, hogy a te kezed munkája ott van a világon, ott van a környezetünkben, és itt van a gyülekezetünkben is. Köszönjük neked a közösséget, köszönjük neked azt, hogy minden héten vannak alkalmak, amire járhatunk, hogy itt lehetünk a te házadban hétről hétre, hogy a te igéd megszólalhat, hogy megérinthet bennünket, hogy formál bennünket. És köszönjük, hogy ezen kívül is nagyon sok csatornán keresztül kommunikálsz velünk, beszélsz velünk a mindennapi történéseken keresztül, beszélsz velünk akkor is, amikor jó dolgok történnek velünk, és azáltal is, amikor rosszak. Köszönjük, hogy a lelkiismeretünket is ébresztgeted újra és újra, és köszönjük, hogy annyi csatornán át valóban elérsz hozzánk. És köszönjük, hogy mégis világosan és egyértelműen szólsz az igéből, és hogy a legvilágosabb módon a te szent lelked által kijelented magadat nekünk. Köszönjük neked, hogy a te igéd igazság. És úgy jövünk eléd ezen a mai vasárnapon, Urunk, mint akiknek szükségük van arra, hogy a te világosságodban megálljunk. Szükségünk van arra, hogy a te igéd világosságában egyértelmű legyen az, hogy mi az, ami nem jó az életünkben. Mi az, amin változtatnunk kell, mi az, amiben tehetetlenek vagyunk, és amiben szükségünk van a te segítségedre. Sokszor olvassuk az igében azt, tudunk, hogy milyenek a képmutató emberek, milyenek azok, akik úgy vallásosak, hogy szeretnék, hogy mindenki lássa azt, amit tesznek, és nagyon fontosak a külsőségek, és lehet, hogy meg is ítéljük őket, és azt gondoljuk, hogy minket ez nem érint, és kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, mert bizony nagyon is érint ez minket. Te látod a szívünket, és te ismersz minket, hogy lehet, hogy sokszor nem vagyunk olyan látványos módon vallásgyakorlók, és nem élünk olyan külsőségekkel, mint sokan mások, de mégis a szívünk távol van tőled, és bocsáss meg ezt a képmutatást, hogy amikor a szívünk távol van, amikor más úr van a szívünkben, más dolgok járnak a fejünkben, akkor is ugyanúgy a formákban dicsérünk téged, és azt mondjuk, hogy a tieid vagyunk, és hogy rendben van a veled való kapcsolatunk. Bocsáss meg, Urunk, ezt, amikor nincs összhang a között, ami belül történik, és ami kívül van. És könyörülj rajtunk, amikor azt hisszük, hogy teljesítenünk kell neked valamit ahhoz, hogy szeress, és azt gondoljuk, hogy ha megtettük a tőlünk telhető legtöbbet, akkor minden rendben van, és akkor rendben van a veled való kapcsolatunk. Bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hogy téged ki lehet fizetni, hogy neked meg lehet felelni bármilyen jó cselekedetekkel, kötelességgel, és bocsáss meg, hogy ilyenkor az evangélium lényegét és az evangélium erejét vetjük meg. És megvalljuk előtted, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az evangélium ereje járja át az életünket, leleplezze a vétkeinket, a rejtett, a titkolt bálványainkat, a bűneinket. És szükségünk van arra, Urunk, hogy valóban a szívünk mélyéig, a mi belső szobánkig megtisztuljunk, és Úr legyél bennünk. És azért kérünk most, hogy jöjj a te szent lelkeddel, és árassz el bennünket, hogy megtörténhessen a csoda, hogy megtörténhessen a belső lényegi változás, és meg tudjon újulni az életünk. Döntsd le a szívünk bálványait, és kérünk téged, hogy légy Úr bennünk, és légy Úr ma közöttünk. Így emeljük fel a te nevedet, és dicsérünk téged, és valljuk meg, hogy nincs más hatalom ezen a földön, mint a tiéd, Atyánk, és nincs más Isten, csak te. Hallgass meg, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Római levél. Pál a római gyülekezethez írott, rómaiakhoz írott leveléből az első fejezet 16. versétől a 32. versig. Olvasom Isten igéjét. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvalóvá lett előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévégésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. A most felolvasott szakasznak az első két verséről beszéltünk múlt héten, egy kicsit mondván, hogy ez a római levélnek, ennek a levélnek a fő tétele, amikor azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló jó hír az Istennek az ereje, Istennek így mondtuk a dinamitja mindenkinek az üdvösségére, az a szabadulására, a menekülésére, aki hisz. Azért beszéltünk az evangéliumról, mert abban a nagy történetben, amire rátekintünk ezekben a hetekben, hogy Isten hogyan vagy miért hozta létre a világot, hogy mi romlott el ebben a világban, majd hogy mit tett Isten, hogy ezt helyreállítsa Jézusban. Azt néztük, hogy ez az evangélium hogyan lesz a mi részünk, illetve mi hogyan leszünk részese annak, amit Isten ebben cselekszik. Arról beszéltünk, hogy mind a személyes életünkre, mind az egész világ megértésére és menetére, a Biblia szerint Jézus Krisztus személye a kulcs. És ő vele lenni, benne lakozni az olyan, mintha egy szemüveget tennénk magunkra, mindent ő rajta keresztül látunk, vagy élünk meg ebben a világban. A római levél első három fejezetében Pál apostol azt mondja el, hogy azt akarja bizonyítani, inkább így mondom, arról akar mindenkit meggyőzni, hogy mindenkinek erre a Jézusra van szüksége. Akár zsidó az akkori világban, aki ismeri Isten törvényét és Isten szövetségének a részese, akár pogány, nem zsidó, Isten szövetségétől, Isten népétől távol élő, Jézusra van szüksége, ha ezt lefordítjuk a mai nyelvre, akár olyan, aki, mondjuk itt a zsidó, aki az Isten egyházában nőtt fel, megkeresztelték, konfirmált, bérmálkozott, Isten népének a tagja lett, akár egészen máshol nőtt fel, és egyáltalán nem kapott vallásos neveltetést, ugyanarra a Jézus Krisztusra van mindenkinek szüksége. És ezért Pál arról fog beszélni a következő fejezetekben, hogy bemutatja, ezt olvastuk ma, és erről lesz szó, hogy mi a pogány emberek, mondjuk így a nem zsidó, a nem Isten népéhez tartozó embereknek a kudarca. És itt a báványimádásról beszél, hogy aztán majd legközelebb arról beszéljen, és jövő héten erről lesz szó, hogy mi a vallásos embernek a kudarca. Mert az egyik ugyanúgy kudarcot szenved, mint a másik, Jézus nélkül. Az egyiknek ugyanúgy, mint a másiknak, Jézus Krisztusra van szüksége, mert egyedül az a dinamit, az az erő. Az Isten ereje, az formáját az életünket, azt tesz Isten munkájának a részesévé, azt tölt be minket. A mai szakaszra térve, mivel Pál saját tapasztalatából, egy nagyon-nagyon vallásos háttérből jött, és az Istenért rajongott, és mégis menthetetlenül Jézusra volt szüksége, mivel Pál a saját bőrén tudja, hogy az Isten egyetlen ereje, és útja az üdvösségre Jézus, Pál azt is tudja, hogy a tét nem kicsi. Annyira nem, hogy a 18. versben elég keményen kezdi ezt a szakaszt, azt mondja, Isten haragját nyilatkoztatja ki a mennyből azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Előtte azt mondta, Isten kijelenti az evangéliumot, mert az az Isten ereje. És utána azt mondja, hogy akik viszont minden erővel azon vannak, hogy gonoszsággal, hamissággal, hazugsággal feltartóztatják az Isten igazságát, eltolják ettől a világtól és maguktól az Isten igazságát, azt mondja Pál, hogy mivel a tét óriási, ezért Isten haragját nyilatkoztatja ki ezekre az emberekre. És utána a ma olvasott szakaszban azt fejti ki, hogy mit is jelent feltartóztatni Isten igazságát. Isten evangéliumának az erejét. Mi az, ami kiváltja Isten haragját? Mi ez a gonoszság, ez a hitetlenség, amivel mondja Pál az emberek, mi feltartóztatjuk, amit Isten el akar hozni ebbe a világba és az életünkbe. Ha egy kifejezéssel akarom megfogalmazni, akkor Isten csere. Az Isten csere probléma. Arról fogunk beszélni ma, hogy a báványimádás, az Isten csere, mi ez az alapvető probléma, amiről Pál beszél, amivel feltartóztatjuk az Isten igazságát. Másodszor, hogyan ismerhetjük fel a saját báványainkat, mert már most mindenki elmondta magába, hogy na, ez az, ami nekem nincs. És harmadszor, hogy milyen csere szükséges ahhoz, hogy az evangélium szabad utat találjon bennünk. A nagy kép, a nagy történet sorozatban vagyunk, de ma egészen konkrétan arról van szó, hogy hogyan érkezik el az evangélium a szívünkbe, mi akadályozza meg, és hogyan érkezhet el még sokkal világosabban, mint eddig. Pál apostol a gondolat menetét, amikor elmondja azt, hogy mi a báványimádás, az egész szakasz erről szól, kibontakoztatja, hogy mi a báványimádás, három dimenzióban, három lépésben foglalhatjuk ezt össze. A teológiai, az első, a lélektani, az emberi, a második, és az erkölcsi, a harmadik szint. Ezek nem szétválaszthatók, de nagyon fontos, hogy lássuk, és Pál nagyon világosan elénk adja, hogy mi is ez a folyamat, ami lezajlik az ember életében. Mi a báványimádás lényege? Pál szerint nem más, mint Isten csere. Azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy ami megismerhető Istenből, még egyszer azokról van szó, akik nem tanulták gyerekkoruk óta az Isten kijelentését, törvényét, a Tórát, az Ószövetséget, nem zsidók, pogányok, nem hallottak erről. Azt mondja mégis, ami megismerhető Istenből, azt nyilvánvalóvá tette számukra, majd azt mondja, hogy ők is megismerték Istent. Hogy mindenki valamilyen módon megismerte Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, mondja, sőt, a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszomászók képével. Felcserélték. Megismerték, nem áldották Istenként, pedig megismerték, hanem ezt az ismeretet, és ezt az Isten tiszteletet felcserélték arra, hogy madaraknak, embereknek, állatoknak a képét imádják. Pál azt mondja, hogy ott van minden emberben a morzsája Isten ismeretének, és valamit megsejtünk ebből, valamit megérzünk, de mégsem őt keressük. Nem őt keressük, nem az igaz élő teremtő Istent, mert valamiért az embernek sokkal vonzóbb a teremtett világban, a teremtmények között megtalálni azt, amire fókuszál, és amiben az élete értelmét keresi, mint a teremtő Istenben. És ezért azt mondja, még egyszer mondja ezt a szót, hogy felcserélték, azt mondja, Isten igazságát, tudjuk, az élő Istent imádják, hazugsággal cserélték fel, tudnék, hogy báványokat imádtak. Azt mondja ebben, hogy ha a teremtménynek adjuk azt, ami Istennek jár, akkor az igazságból a hamisságba lépünk. Mert arra vagyunk teremtve, hogy azt, aki minket alkotott, azt imádjuk. És ezért Pál azt mondja, hogy éppen ezért a báványimádásra nincs mentség. Senki sem mondhatja, hogy semmit nem tudtam soha róla. Nincs mentség. És ha ezen a ponton nehéz is belátni Pál gondolatmenetének az igazát a mi életünkre nézve, figyeljük, hogy hogyan folytatja, és meg fogjuk látni, hogy ez így van. Az első lépés tehát az Isten csere, ezt mondtam, ez a teológia probléma. Nem azt imádjuk, akit kéne. A második lépés, amiről Pál apostol beszél, az az, hogy azokat a képeket, azokat a kifejezéseket használja, hogy az ember szíve és az ember gondolkodása elsötétedik, hiába valóvá lesz, érzéketlenné válik. Azt mondja, hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Gondolkodás meg a szív nem volt olyan távol a bibliai gondolkodás számára, mint a mi számunkra. Együtt az egész az ember, mondjuk így az ember belső vezérlése. És azt mondja Pál, hogy az ember belső vezérlését, ami irányít, alapvetően meghatározza azt, hogy alapvetően kire vagy mire fókuszálunk. És azt mondja, hogy akit vagy amit imádunk, az határoz meg belülről. Akiben vagy amiben gyönyörködünk, használjuk ezt a kifejezést, egyre inkább olyanná válunk. Azt mondja, hogy amire rögzítjük a szívünk szemeit, a legmélyebb vágyainkat, az fog alapvetően formálni minket. És a bibliai gondolkodás szerint, amint céltévesztünk és eltévesztjük, hogy azt az egyet helyezzük az első helyre, aki minket alkotott, aki egyedül méltó erre Istent, ahogy céltévesztünk vele kapcsolatban, úgy abban a pillanatban romlunk meg a belső vezérlésben is. A szív, meg a gondolkodás hiába valóságokra jut, elsötétül, érzéketlen lesz. Ez a második lépés. Először a csere, utána az ember bensőjének a megromlása, összezavarodás, és a harmadik lépés a folyamat kiteljesedése, ez az erkölcsi következmény. Pár ijesztő képet fest, amit így foglalhatunk össze, hogy arról beszél az apostol, hogy ennek a következménye gátlástalan és gyalázatos élet. Nagyon súlyos szavak. Ennek a fényében beszél az Isten csere egyik következményeként a partner cseréről, most abban az értelemben, hogy mind a női, mind a férfi homoszexualitásról szól. Hadd hangsúlyozom azt, hogy miért az az első erkölcsi dolog, amiről Pál apostol beszél ebben a levélben? Meg vagyok győződve, hogy nem azért, mert ez a legnagyobb bűn. Ez nagyon fontos. Hanem egyrészt azért, mert Rómába ír, és zsidó emberként az akkori Róma, az akkori római világ, az akkori erkölcsöknek a teljes szétesése már, ami elindul, az akkori, a klasszikus műveltségből, ellen műveltségből eredendően, az akkori világban meglévő homoszexualitás, az nagyon nyilvánvaló az abban a társadalomban. Mint egyre nyilvánvalóbb a miénkben is. És Pál azt mondja, ez az egyik oka, hogy azért beszél erről, mert abban a közegben az egy abszolút napi téma. Abszolút látható. A másik oka, azt gondolom, hogy azért beszél erről, mert nagyon jól el tudja itt mondani Pál, hogy az Isten csere következményeként hogyan borul meg az ember, hogy amit a teremtő alkotott, és azt nem értjük meg, nem dicsérjük, elsötétedünk, pont a teremtés rendjében történik utána a káosz. Férfi férfire, nő nőre vágyik. De azért fontos ezt mondani, hogy meggyőződésem szerint ezért beszél erről Pál először, hogy lássuk, hogy amit utána elmond, az nem kevésbé rossz, és egy nagyon komoly bűnlistát helyez az olvasók elé, amikor azt mondja, hogy, és ez szintén gátlástalan élet, gyalázatos élet, minden más cselekedetet néven nevez, hamisság, gonoszság, kapzsiság, viszálykodás, gőg, dicsekvés, kíméletlenség, irgalmatlanság. Cseppet se jobb, mint az előző, nehogy azt gondoljuk. És még azt is hozzáteszi, hogy nem csak az történik, és nem az a gátlástalanság, hogy pusztán ennek ez jelenik meg erkölcsileg, hanem azt mondja, hogy még erre, ebben még dicsekszenek is, meg erre büszkék, azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Teljesen jónak tartja az ember. És azért azt is mondja, hogy ez nem egy normális helyzet. És azért van egy nagyon fontos kifejezés még ebben a szakaszban. Mivel az ember elfordult Istentől, Isten csere, mivel megromlott a bensője, és ő maga választotta a maga sötétségét, ezért Isten is kiszolgáltatta annak, amit választott. Nincs többé védelem, nincs többé gát, és kiárad az ember bűnös élete. És nézzetek meg, hogy még ezen a ponton is ott van Isten ismerete, még ezek ellenére is ott marad az, hogy az ember tud valamit Istenből, mert azt mondja, a legvégén. Ők ugyan megismerték Istennek az elhatározását, hogy akik ilyenek cselekszenek méltók a halálra. Megismerték Isten elhatározását, hogy aki ebbe él, az méltó a halálra. Magyarul tudja, a lelkiismeret tudja. Tehát te azt mondod, hogy ugye Pál avval kezdte, hogy azért nincs mentsége az embernek, aki nem hallott Istenről. Azért nincs mentsége, hogy miért nem őt keresi, mert a teremtett világ vizsgálata által megsejthet valamit Istenből, és te arra azt mondod, hogy hát azért ma már ez nem így van. Egyrészt keveset vagyunk a teremtett világban, mert a magunk által teremtett világban vagyunk szinte állandóan a városban. Másrészt az iskolában is azt tanuljuk, hogy hogyan alakult ki ez a világ véletlenül. Hát ezért nem igaz. De a másik pont, amikor Pál azt mondja, hogy de a szíved mélyén tudod, hogy mi a rossz, akkor azt kell mondanunk, hogy ez viszont igaz. Mert ha el is sötétül, meg érzéketlenné is lesz a szív, meg teljes hiába valóságra jut az ember, és tobzódik, és örvendezik, és azt mondja, hogy a rossz jó, valahol a szíve mélyén. A szíve mélyén tudja az ember, hogy az nem jó. Isten csere, belső vezérlés megromlása, erkölcstelen élet. Ennek alapján két tételt szeretnék megfogalmazni, ami abszolút fontos, hogy értsük és lássuk. Az első, hogy nagyon fontos, hogy értsük, hogy a Biblia a céltévesztett életmódot, a kaotikus, vagy erkölcstelen, vagy gátlástalan életmódot nem önmagában látja, hanem mindig azt mondja, hogy valakinek káosz az élete, valakinek gátlástalan az élete. Valaki közülünk, mindannyian küszködünk valamivel az életünkben, amiről tudjuk, hogy rossz. Hé, vedd észre, a kulcs, hogy kit imádunk és kié a szívünk. A céltévesztett életmód a bibliai gondolkodás szerint mindig a céltévesztett Isten tiszteletre megy vissza. Nem azt imádjuk, akit kéne, a kettő között megromlik a bensünk. És éppen ezért a második tétel az az, hogy a megoldás soha nem a moralizálás szintjén történik. Nem mondjuk, ezért mondtam reggel azt, hogy ezt mondhatom, jöjjünk időben. De a megoldás nem az, hogy légy már jó, nem ez a keresztény evangélium, hagyd már abba, kezd már el, tedd már le a cigarettát, meg szedd már össze magad, élj máshogy. Nem. Hanem ott kezdődik, ahol a probléma van, a bensőnkben, a szívben. Abban a kérdésben, hogy ki az Úr az életünk felett. Nem elég a viselkedés csere, és nem is lehetséges. Egyetlen válasz van, most újra visszafelé Isten csere. Lecseréltük Istent a bálványra, ugye beszélek erről, mi a bálvány, és egyetlen egy megoldás van, hogy visszacseréljük a bálványt Istenre. És ezért a keresztény gyülekezet alapvetően nem abból áll, hogy legyetek már jobbak, hanem abból, hogy kit imádunk, és ki van az életünk középpontjában. Hogyan ismerhetjük fel a bálványainkat? Előbb mondtam már, hogy biztos sokan tiltakozunk, hogy nekünk nincsen bálványunk. Ha valaki, ugye a gyülekezet nagy része, azt mondjuk, hogy hát mi Jézus követői vagyunk, akkor nekünk már nincsen bálványunk, mert nekünk mi az élő Istent, Jézust dicsőítjük és magasztaljuk, ami igaz. Tehát akkor bennünket ez a történet nem érint, nekünk nincsen bálványunk. Aki meg nem Jézus követője, az meg azt mondja, hogy én egy felvilágosult, modern ember vagyok, és én semmiféle vallást nem tartok, és semmiféle bálványok előtt nem hajlogok, tehát nekem sincs bálványom. De hagyjuktassak meg mindenkit, hogy mindkét csoportnak vannak bálványaink. Miért? Kálvin János azt mondja, így fogalmazta meg ezt a bibliai igazságot, hogy azt mondja, hogy az ember szíve bálványgyár. És ebben nagyon mélyen megragadta a Biblia tanítását. Azt mondja, hogy az ember bensője, az ember belső vezérlése, az ember szíve gondolkodása mindig talál vagy létrehoz valamit, ami életének célt, jelentést, értelmet ad, és ami túlmutat önmagán. Ennek pedig az a magyarázata, hogy az embert Isten arra alkotta, úgy alkotta, hogy vele kapcsolatba éljen, hogy őt magasztalja és dicsőítse, és amikor őt elveszti, nem tud úgy lenni, hogy nincs valaki Istennek a helyén. Ha nem az is élő Isten lesz az Istene, akkor vagy valaki más, vagy valami más belép erre a helyre. Ezt nevezhetjük bibliai gondolkodással bálványnak. Mert tudjátok el, nincsen semleges és nincsen üres szív. Nincsen olyan benső, hogy valami, ami hozzád képest külső, ne irányítson. Az ember valamiben mindig belé fogja vetni a reménységét. Mindig. Ez lehet önmagad is. Akkor önmagad vagy bálványa. De valamiben az ember mindig belé fogja vetni a reménységét, mert ha nincs, miben belé vetni a reménységet, akkor nem megy tovább. Az ember valamiben, vagy valakiben mindig keresni fogja a megváltását, és azt mondod, hogy ez bibliai szó, és nem tudunk vele mit kezdeni, akkor azt mondom, az életed megoldását valamiben, vagy valakiben keresni fogod. Az örömet, az elégedettséget. Valakit, vagy valamit minden ember szolgálni fog erejével, tehetségével, idejével. Valaki, vagy valami abszolúttá lesz a számunkra, még akkor is, ha azt mondod, hogy ez nekem nem abszolút, és nem ezt határozza meg az életemet, valami abszolúttá lesz, mert ilyen az ember. Mert kell valami, ami alapvetően irányítja. A bálvány tehát nyilvánvalóan a legtöbbünk számára nem egy szobor, vagy egy kép, ami előtt leborulunk, mint akkor. A báványimzás nem azt jelenti, hogy közösen istenítünk egy báványt, azt jelenti, hogy együtt eszünk egy bávány jelenlétében, vagy áldozatokat viszünk oda a báványnak, és mégis közösségben vagyunk vele, és mégis irányít, és mégis kifizetjük az áldozatot. A bávány az, ami azt ígéri neked, hogy megvált attól, hogy kudarcnak ítéld önmagad. Vagy megajándékoz azzal, hogy igazolva lásd a léted. A bávány az, ami követeli, hogy szolgáljad minden erőddel, és akkor majd szerethető leszel, értékes leszel, sikeres leszel. És végül kifoszt és magadra hagy, mert nem tehet mást. Tehát a bávány nem vallásos köntösben jelentkezik. Másodszor, ennek fényében, és jól figyeljetek, bármi lehet báványa az életünkben, számos olyan dolog, ami önmagában jó. Ami önmagában teljesen jó. És ezért nagyon nehéz felismerni. Ami szükséges. Báványa lehet a szerelem. Jó a szerelem? Jó a szerelem. Isten ajándéka. De báványa lehet, ha azt mondod, hogy ha lesz egy szerelem, akkor végre megoldódik az életem. Akkor végre, nem így fogalmazzuk meg, de ez működik. Akkor az már bávány. Vagy a házastárs. A gyerek. A család. Báványa lehet a kényelem, a biztonság, a hatalom, a befolyás, a karrier, a pénz, a szolgálat, a segítés. És ezek közül semmi sem rossz önmagában. Semmi sem rossz, mind jó, mind szükséges. Karrier, jó, befolyás, család, pénz, szex, bármi, Isten ajándéka, jó. És mégis mindez báványá lehet, és tönkretesz, ha abszolúttá válik életünkben. Mit jelent ez? Például azt jelenti, hogy azt mondod, hogy ha nem lesz gyerekem, nincs értelme az életemnek. Ha nem jutok el arra a pozícióra, akkor senki vagyok. Ha nem kapok munkát, értéktelen vagyok, és alapvetően kudarc az életem. Teljesen normális, ha valaki elveszti a munkáját, aggodalom van benne, félelem van benne, el kell tartani a családját. Persze, hogy ez egy válság. De amikor valaki oda jut el, hogy alapvetően összeomlik, és porrá lesz, mert ez nincs, akkor az a bávány. Mert csak attól van az életének értelme. Pedig a munka jó. Amennyiben valaki Jézust úrnak valljuk őt, akkor ez igaz, hogy ő lett az életünk ura, ez igaz, hogy megváltott minket, ez igaz, hogy az ő kezében vagyunk, és semmi nem szakít el tőle. De a báványok mélyen megbújnak bennünk, és lehetséges az, hogy Jézust mondom az Uramnak, és egy másik szintjén az életemnek mégis a báványt szolgálom. Jézust mondom Úrnak a számmal, de az életem egy területén vagy egy időszakában valaki más irányít. Valaki vagy valami mástól várom az igazi megoldást, az igazi megváltást. Lehetséges, hogy egy visszatérő bűnnel küszködsz, és azt kéne feltenni azt a kérdést, hogy igazából ki uralja az életedet, ki uralja a szíved, milyen báványimádás van amögött, amivel küszködsz. Miért van olyan hatalmas ereje feletted? Például valakiben mondjuk valaki felismeri, az a probléma, hogy bekerül egy másik társaságba, és mindenhol mást ad magából. Mindenhol mást mutat magából. Minden közösségben mást mond el magából. És rájön, hogy hát alapvetően ez a képmutatás. És akkor elkezd azon dolgozni, hogy nem akarok képmutató lenni. Nem akarok a gyülekezetben keresztény lenni, a munkahelyemen vagy a súly, vagy a egyetemista társaim között abszolút mindig ugyanúgy bulizni, a szüleimnek szintén előadni egy képet, mert ez képmutatás. És a kérdés az, hogy ha tovább megyünk, hogy nem elég az, hogy nem akarok ilyen lenni, hanem azt a kérdést kell feltennie, hogy de mi irányít engem abban, hogy ilyen vagyok? Lehet, hogy az, hogy mert mindenhol azt akarom, hogy elfogadjanak és szeressenek. És az a bávány az életemben, hogy mindenhol a szeretetet és az elfogadást akarom, akármilyen áron. Bávány. Nem fog tudni megtérni a képmutatásból, amíg nem ismeri fel, hogy ki vagy, mi uralja a szívét. Keresztény emberként, Jézus követőiként, pont azt jelenti keresztényként élni, növekedni a hitben, elmélyülni, hogy Isten bontogatja le a határainkat, meg a szintjeinket, és egyre mélyebben rámutat, hogy hol akar, és hogyan akar bennünket szabaddá tenni a báványtól. Néhány gondolat, hogy hogyan ismerhetjük fel, hogy mi a bálvány az életünkben. Az első, figyeld meg, hogy mi tölti be a képzeletedet, és miről álmodozol akkor, amikor szabad vagy, és amikor semmi más dolgod nincs. Mi az, ami igazán örömöt ad? Hova menekülsz el az álmaidban? Hova menekülsz el az álmaidban ahhoz, hogy örömöt találj, vagy vigasztalást találj az életben? Hova mész? Teljesen szabadok vagyunk, Istenhez megyünk, mert oda megy a szívünk, mert ő kell nekünk, vagy valóban egész máshova. Ahova mennek a gondolataink, azok beszélnek arról, hogy hol vannak a bálványaink. Ez lehet ideiglenes is. Én nyáron nagyon komolyan küzdöttem azzal, a nyári tábor előtti hét volt, ami általában számomra az az időszak, amikor teljes erőmmel, gondolataimmal, vágyaimmal, álmaimmal az Isten igébe akarok benne lenni, hogy aztán az szólaljon meg közöttünk, mint gyülekezetben a táborban, és formáljon át. És avval küzdöttem idén nyáron, ebben az időszakban, amit aztán az imacsoportban el is mondtam, hogy hát ez most bálvány ül az életemen, hogy készültem, meg kell készülni, de sokkal jobban érdekelt a biciklizés. Hogy holnapon, hogy miket lehet találni, merre mennek, milyen hegyeken, milyen biciklik vannak, és hogy tudom, hogy ez nem jó, meg de hogy abban a pillanatban jobban betöltötte a szívem vágyait ez, mint Isten szeretete. És ez nem egy mélyen gyökeredző bálvány az életemben, vagy beszélek erről, de mi ennek a legyőzése? Soha többet nem ülünk biciklire. Nem ütjük ki a számítógépet. Nem. Hanem Uram, Te vagy az első, ezt bocsásd meg, és köszönöm, hogy a helyén lehet az életemben ez is, és ennek is megvan a helye. Értitek? Hálát adok Istennek, mert akkor már ő az első, és helyére kerülnek a dolgok az életünkben. Szóval merre mennek az álmaid? Miről álmodsz? Az arról beszél, hol van a szíved. A másik dolog, mire fordítod a pénzedet és az idődet? Jézus azt mondja, ezt olvastuk a lekcióban. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. Hol van a kincsed? Mi a legnagyobb kincs? Ma. Pénz, idő. Merre folyik a pénzed? Merre folyik az időd? Mibe, kibe adod be leginkább? Nem azt kérdezem, hogy hány ezer forintot adsz a gyülekezetnek? Mert lehet, hogy valaki nagyon sokat ad a gyülekezetnek. De csak azért, hogy jó gyerek legyen. És a szíve az egész máshol van, és oda sokkal többet ad. Nem a moralizálás szintjén beszélünk erről. Hol van a szíved? Hova adod be magad? Mibe adod be az idődet? Mibe adod be a pénzedet? És ez nem azt jelenti, hogy sok más, csak az Isten ügyébe lehet. De hogy ez beszél arról, hogy hol van az igazi értéked, és hol van a szíved. Vagy hogyan reagálsz arra, amikor kútba esik valami, amiben reménykedtél, amikor imádságod nem nyer választ? Nemrégiben beszélgettem egy hölgyel, aki egyedül él, olyan korban van, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy emberileg, biológiailag gyorsan társat találjon és gyermeke szülessen. És pont erről, hogy milyen nagyon nagy vágya van arra, hogy legyen gyermeke, és hogy ez mit jelent az életében. És pont erről beszélgettünk, hogy teljesen helyes ez a vágy. Hát egészséges, normális. Teljesen egészséges, hogyha imádkozik ezért. Történjen csoda. Ábrahám és Sára is elég idős volt. De azt mondtam, hogy ugyanakkor az egész Istennel való kapcsolatodnak, meg az életednek nem lehet az alapvető fokmérője, hogy ez sikerül vagy nem. Hogy azt mondod, hogy Uram, én ezt szeretném, de amíg ez nem adatik meg, vagy ha egyáltalán nem adatik meg, akkor használd azt, amiben most vagyok, hogy egyedül vagyok. És lássad meg, hogy ebben hogyan lehetsz másoknak pótanyuka, vagy milyen ajándékok vannak ebben a helyzetben. Egy ilyen esetben, amikor valamit nagyon szeretnénk, imádkozunk érte, és az nem nyer választ, vagy valamiben reménykedtünk, és az nem sikerül, az mindenképpen csalódás, nehézség, küzdelem. Ez rendben van, de az élet megy tovább. Ha ezen a ponton neked az élet nem megy tovább, és azt mondod, hogy minden értelmetlen élet mostantól, az volt a bálványod. Hiába mondott közben, hogy Jézus az Úr, meg Istent imádod. Mert az adta meg az életednek a jelentését. Nézd rá a vágyaidra, és tekints rá az aggodalmaidra. A vágyaid önmagában teljesen helyén valóak. Önmagukban nem bálványok, de a szív könnyen teszi abszolúttá és bálványá. A félelmeit pedig szintén leleplezhetik, hogy mi van legbelül. Ugyanúgy lehet bálvány valaminek a megléte, hogy ez megvan, és ezért attól félsz, és a félelem határoz meg, hogy mi van, ha elveszíted, mint hogy valami nincs meg, és arra vágysz minden erőddel. Ami megvan, az ugyanúgy lehet bálvány, mint ami nincs meg. Vágy és félelem. Hát talán most már kezdjük érezni, hogy miről is van szó, miről beszél Pál, ki foglalja el a szívünket. És ugye mi az, ami feltartóztatja az evangélium erejét és hatalmát? Mi az, amit Isten hamisságnak nevez, mert ez hamisság. Tévedés, céltévesztés. Olyan értelemben hazugság, hogy nem a valóság, nem az Isten igazsága szerint működik az életünk. Olyan értelemben gonoszság, hogy egy csomó minden fakad ebből, ami rossz. És ebben feltartóztatjuk Isten igazságát, hogy beáradjon az életünkbe. Végezetül milyen cserenyit utat bennünk Isten evangéliuma erejének? Hogyan történik a visszacsere, a bálvány lecserélése az élő Istenre, Jézus Krisztusra? Először is óvakodj attól, hogy a rossz bálványt lecseréld egy jó bálványra. Mert ez óriási nagy kísértés. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy lehet, hogy valakinek az életét korábban valamilyen nyilvánvaló gonosz és pusztító bűn uralta, legyen ez szenvedélybetegség, családját romboló házastársi hűtlenség, kapcsolatait feláldozó karrieréség, itt szedi a bálvány az áldozatokat különben. Tehát, hogy korábban nyilvánvaló bibliai mércével bűnös életvitel, bálvány, és egyszer csak az élete úgy dönt, hogy megváltozik, és ő lesz a világ legjobb férje, legjobb édesapja, legjobb édesanyja. Értitek? Eddig az mozgatta, hogy ő legyen az, aki a legtöbb pénzt keresi, mostantól az, hogy ő legyen a legjobb családapa. Eddig az volt a legnagyobb kudarca, hogyha nem sikerült egy üzlet, mostantól az lesz a legnagyobb kudarca, hogyha a gyereke hazahoz egy egyest. Az egyik rossz, a másik jó. Hadd folytassam tovább. Korábban csak magaddal törődtél, felismerted, teljesen önző ember voltál, nyíltan, senki más nem érdekelt. Mostantól meg már csak az érdekel, mert megváltoztál, hogy hogyan segíthetsz másoknak. Korábban csak a buli érdekelt, és csak bulisztál, mostantól meg az mozgat, hogy mindenáron anya akarsz lenni, meg családban akarsz élni. És aki rád néz, azt mondja, hogy új emberré lettél, mint ha kicseréltek volna. Megtörtént a csere, nem? Részben. Bibliai értelemben nem. Mert korábban az volt, hogy rossz dolgot helyeztél az életed középpontjába, most pedig a jó dolgot helyezed a rossz helyre, szintén az életed középpontjába, mert nem Istent helyezted oda. És ezért azoknak az embereknek, akiknek jó értékeik vannak, sokszor sokkal nehezebb megtérni és elfogadni Jézus Krisztust, mint akiknek úgymond rossz dolgaik vannak, ahogy nyilvánvaló ez. Tékozló fiú története. Elmegy a rossz fiú, aki kicsapongó életet él, és megtér. A jó fiú, aki mindig otthon volt, vallásos, erkölcsös, rendes, dolgos, nem megy be az apa örömébe. Sokkal nehezebb. Úgyhogy óvakodjunk attól, hogy a rossz bálványt cseréljük le jó bálványra, idézőjelben. Mert oda még nem Isten kerül az életünk középpontjába. Hogyan történik a csere? Az első, az nyilvánvalóan a bűnbánat. Akkor felismerted, hogy mi irányítja az életedet. Akár úgymond rossz dolog, akár úgymond jó dolog, azt kell mondani. Uram, ez nem te vagy. Felismerem, hogy nem te irányítottad az életemet. Nem te voltál az életem középpontja. Nem téged szolgáltalak, kerestélek. Nem belőled éltem, magamért éltem. És bűnbánatot tart az ember, és bocsánatot kér. Azért ez nehéz, ijesztő belegondolni, hogy valaminek ki kell kerülni az életed középpontjából, ami eddig ott volt. Konkrétan azt jelenti, hogy eddig csak az életetet, hogy eljuss oda, hogy legyen egy családod, és most azt mondom, hogy figyelj, ez bálvány, tedd le. El tudod ezt engedni? El tudod ezt engedni? Hogy nem az életed, hogy családod legyen, hanem az életed, hogy Isten töltse be az életedet és a szívedet. És utána mondd azt, hogy de Uram, én vágyom a családot, de már nem ez az életem értelme és célja. Ijesztő mert a bálvány a legmélyebb szinten irányít és alakította ki az életünket. Amikor felismerjük ezt, még nem feltétlenül tudunk szabadulni. Lehet, hogy tudjuk, hogy Jézust akarjuk, de a vágy még nagyon más a szívünkben. Én küszködtem ezzel, mert nem a bicikli az én bálványom, te vagy az én bálványom, mert még az álmaim, meg a szívem indulata sokkal inkább az arra ment. Ez egy küzdelem, ez egy harc. A szavainkkal Jézust akarjuk, de a szívünk vágya továbbra is a bálványok felé vízdul a harc. Vagy lehetséges, hogy menekülnénk Jézushoz, de félünk, hogy mi lesz velünk, ha elhagyjuk azt, ami eddig biztonságot, látszólagos életet adott. Hogyan tudunk? Hogyan történik a csere? Egyik oldala a megtérés, a bűnbánat, a másik oldala meg, hogy valami sokkal nagyobb erő, sokkal nagyobb biztonság, sokkal nagyobb gyönyörűség, sokkal nagyobb szépség legyőzi a szívünk hamis vágyát. Ez ismerős, nem? Hogy egy nagyobb erő vagy vágy. Mondok egy példát. Valaki el van foglalva azzal, hogy minden erejével, hogy összeszedjen magának egy szép új autót. Ez a szívének a vágya, ezért dolgozik, ezért tesz csomó mindent, ez foglalkoztatja. És egyszer csak kiderül, hogy egy komoly betegség ütött be a családjába. Mi lesz avval a vágyal, amiért ő autót akart? Semmivé lesz. Mi fogja irányítani, hogy megoldja a betegséget, hogy gyógyulást kapjon a családja, akárkiről van szó, vagy ő, vagy valaki más. Egy sokkal nagyobb vágy, szükség jött be, és az hiába valóvá tette a korábbit. Ilyen értelemben érthetjük meg az evangéliumot, Jézus Krisztust, Isten szeretetét, gyönyörűségét, ami legyőzi a korábbi hiába valóságot. Isten csere, itt is nézzétek. Azzal kezdte Pál apostol, hogy Isten haragját nyilatkoztatja ki a mennyből azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Azt mondja, Isten haragját nyilatkoztatja ki ellenünk. És hol lett nyilvánvalóvá Isten haragja, ami báványimádó hitetlenségünk és gonoszságunk ellen? Hol sújtott le az ítélete? Jézusban. Jézuson. Ott történt a csere. Itt olvassuk a bűneink felsorolását ezekben a versekben, kőkemény kifejezések és szavak. Itt olvassuk az ítélet meghirdetését, méltók a halálra. És hol teljesedik mindez be? Élünk. Jézus Krisztusban, aki elhordozza Isten haragját a mennyből, a kereszten. Mi lecseréltük Istent hamis és halott bálványokra, ő irántunk való szeretetéből lecserélt bennünket a saját fiára. Ráhelyezte haragját, hogy nekünk adja igazságát. Ez az evangélium. Értitek, hogy egyedül az evangélium szépsége, gyönyörűsége, Isten szeretete, kegyelme az, ami legyőzheti a szívünkben a bálványok hatalmát. Meg tud-e ragadni Istennek szabadító szeretete, ereje, jósága a mai napon? El tudod-e hinni, hogy amikor ő hozzá fordulsz, elfordulva a bálványaitól, akkor az ő karjaiban találod magad? Hiszed, hogy amikor ez a Jézus felragyog a szívedben, és elfogadod őt, és imádod őt, akkor az ő jelenlétében semmivé lesznek a hiába való vágyak, és eloldódnak a félelmek, ami a bálványokhoz köt. El tudod hinni, hogy ezáltal a Jézus által hálával és örömmel tudsz élni, hatalommal, befolyással, pénzzel, szexel, család, gyerek, munka, még a biciklivel is. Imádkozzunk. Szentlélek, Isten, jöjj és szállj ránk. És vizsgálj meg bennünket. És bocsáss meg, hogy feltartóztatjuk igazságodat, szeretetedet, kegyelmedet, téged Jézus, hogy teljesen birtokba védj minket, és urald az életünket. Annyi minden falat építettünk és építünk fel gondolatokból, klisékből, hamis célokból, vágyakból, sebzettségből. És köszönjük, hogy te mégis közel jössz, és át akarsz ölelni, és teljesen az Istenünk akarsz lenni. És köszönjük a pillanatokat, amikor felismerjük, hogy szomjas szívünk te rád vár, te rád vágyik. Hogy minden vágy, ami esetleg tönkreteszi, kifosztja az életünket, vagy bemocskol, megkötöz. Minden vágy valójában te rád mutat, mert valójában te kell lesz nekünk. És ezért az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy most helyen egyenként az életünkben rombold le igéddel és szent lelked erejével azokat a hatalmasságokat, erődítményeket, amelyeket ismereted ellen állítottunk, ami mögé elbújtunk. És változtasd meg a szívünket, hogy ne csak értsünk, hanem újjászülessünk. Hogy légy Úr ott, ahol eddig nem voltál Úr az életünkben. Vagy ha eddig egyáltalán nem mondtuk ki, hogy te vagy az Úr, akkor most hadd mondjuk ki. Előtted borulunk le, Jézus, egyedül. És te vagy a mi Istenünk, egyedül. És akármi történjen, akármi legyen, akármilyen álmunk megvalósuljon, vagy nem valósul meg, mi a tiéd vagyunk, és te a miénk vagy. Jöjj, szabadító Isten, kérünk. És köszönjük, hogy ami egészen nyomorúságos életünket elfogadod, velünk jársz, nem utasítasz el, és ezerszer is, ezredszer is újat kezdesz velünk. Hihetetlen a te szereteted, hogy valóban feltétel nélküli, hihetetlen a te hűséged, hogy minden hűtlenségünk ellenére naponta megújul. És kérünk téged, hogy tégy bennünket méltóvá, hogy ahogy elfogadjuk ezt a hatalmas ajándékot, éljünk neked kedves életet, taníts minket jól szeretni, taníts minket jól élni, szerinted való módon téged tisztelve élni, mint a családunkban, vagy a munkahelyünkön, vagy a karrierünkben, vagy a hobbinkban, vagy bármiben. Irgalmad, szereteted, tisztaságod, igazságod hadd áradjon át rajtunk keresztül ebbe a világba. Változtasd meg az életünket, ahogy megváltoztatod a szívünket. És ne engedd, hogy becsaphassuk magunkat azzal, hogy megváltoztatjuk a saját szívünket, vagy a saját életünket. Így imádkozunk, Urunk, hozzád gyülekezetünkért. Kérünk téged, hogy gyógyíts bennünket az egymással való szeretett közösségben. Akinek meg kell bocsátani közülünk most, az bocsásson meg, akiknek meg kell békülni, azok béküljenek meg. Akinek el kell egymást fogadni, azok fogadják el egymást, hogy ne törjük szét a te testedet. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy te tartsd egybe a mi gyülekezetünket és közösségünket. Amikor terheket hordozunk, köszönjük az építkezést, és ahova eljutottunk, kérünk, hogy te töltsd meg ezt a házat élettel, evangéliummal, a te ügyed munkálásával, gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel. és te tőled várjuk a csodát is, hogy anyagiakban hogyan juthatunk tovább. Imádkozunk azért, hogy két Isten tiszteletet tartva meglássuk, megértsük, hogy mit jelent mégis egyek lenni benned, és azért, hogy kizendüljön az evangélium, és változzanak az életek, hogy reménység fakadjon, ahol reménytelenség van. Imádkozunk, Urunk, ezért az országért, imádkozunk Európáért. Amikor árnyak borítanak be egyre sötétebben, amikor félünk attól, hogy lesz-e munkánk, hogy lesz-e megélhetésünk, amikor különböző dolgokkal küzdködnek sokan közülünk, a nehézségek ne tudjanak minket elszakítani tőled, hanem még közelebb vonjanak, és még jobban akarjunk egyedül téged. Így könyörülj rajtunk, Úr Jézus Krisztus, és így hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.